Erőségét lelte benne, hogy megtagad valamit magától, s abban is, hogy belöki a keretező boltjának az ajtaját, s erre feje fölött megszólal a csöngő. Vial, szürke zubbonyában, éppen egy nővel tárgyalt, aki vízfestményeket hozott hozzá, bekereteztetni. Amint PG belépett, úgy tett, mintha belemélyedne az akvarellek tanulmányozásába, s nem ismerne rá a jövevényre. PG ráért. Semmi nem ösztökélte sietségre, semmi nem sürgette, hogy megszólaljon, s ráadásul egy idegen előtt. És mégis ezt tette, mint egy kedvtelésből. Ünnepélyesen kalapot emelt és meghajolt Vial előtt. Vial úr mondta, megnyomva minden szótagot, őszinte sajnálkozásomat fejezem ki durvaságom miatt, mellyel fájdalmat okoztam Ernest fiának. Én vagyok ugyanis a német tanárja. Hozzáteszem, az ön fia az elképzelhető legjobb tanuló, s én szívemből szánom bánom, amit tettem. A nő feléje fordult, s nem is tudta levenni többé róla a szemét. Vial, kezében egy vízfestménnyel, s inkább kelletlenül és feszélyezetten, mint büszkén, azon töprengett, mit feleljen. PG pedig újból meghajolt, az ajtóhoz lépett, kinyitotta, becsukta maga mögött, s lassú léptekkel útnak eredt a gyalogjárón. Piacnap volt, a város középpontjában nyüzsgött a sokadalom. PG az óratorony előtt megállt, fölpillantott, megnézte, mennyi az idő, de a rendőr köszönését megint elfelejtette fogadni. Miért ne? Mordult föl hirtelen. Furcsa ötlet támadt benne, s ő nyomban elfogadta, s már is nekilátott a megvalósításának, rá sem gondolva, vagy inkább nagyon is jól tudva, hogy az egész nem más, ostoba hóbort. Soha életében nem volt még ennyire tetőtől talpig PG feje szinte megfeszült a szemére húzott kemény kalap alatt. Merev lábbal lépkedett. Nem nézett se jobbra, se balra. Mint egy automata, nyitott be a fodrászhoz, és senki nem vehette észre, hogy a szíve elszorul, annyira elszorul, hogy egy hosszú percig meg sem tudott szólalni. Hogy időt nyerjen, körülményeskedve, kényelmesen tette föl kalapját a fogasra, s választotta ki, melyik székbe telepedjen. Tekintetével Madoté kereste, de az nem tartózkodott a férfiak termében. Hajvágás? Kérdezte a segéd. Igen, hajvágás felelte. S majdnem hozzátette. És szóljon a manikűrösnek. De mégsem tette hozzá. Lepedőt terítettek eléje, törülközőt kötöttek a nyakába. Csak a feje látszott ki a fehér vásznak közül. Vajon a tükör mutatott torzán? Életében először találta szabálytalannak az arcát. Mintha orra nem állna egészen középen, mintha bajusza nem egészen vízszintesen szelné keresztbe a képét. Rövidre nyírjuk. Kérem. Tág szemmel nézte magát, és azt gondolta. Madó bármely pillanatban beléphet és megpillanthat. Rám ismere? Ő nem változott meg annyira, mint Madó. Mindig sűrű volt a haja, bozontos a szemöldöke. Legszokatlanabb kétség kívül a bajusza, de egy nőt nem lehet becsapni ilyesmivel. Madó egyébként is a szemét szerette. Halálos vétek, ilyen szempárt adni egy férfinek, mondogatta. Nőnek való szemek ezek. Bársony szemek. És PG most ezt a két szemet nézte, míg a borbé visszafelé fésülte a haját. Valaki becsukta az ajtót, mert ő nyitva felejtette, amikor belépett, s az utca zajai egyszerre letompultak, a ház, az üzlet neszei viszont megélesedtek. A férfiak termét a nők fülkéitől nem rendes fal, hanem csak vékonyka közfal választotta el. Nem ért föl egészen a mennyezetig. Mögüle ollók csisszenése hallatszott. Valaki hajat vágatott. Egy hang, melyet PG nem ismert, azt mondta. Ezt nagyon közönségesnek találom. A cselédlányom is vörösre festi vasárnap a körmét. PG duzzadt szemmel figyelt. Egy másik hang nyugodtan így felelt. Ezüst színű körmöt csak este hordanak, de Antoannak sikerült előállítania egy közbülső árnyalatot. Megpróbáljuk. Madó volt. Madó, amint ott ül a vendég mellett, a manikűrasztalkával, az asztalkán kis csészében langyos szappanos víz, farudacskák, nikkel körömholmik. S amíg beszélt, egyre nyíltak és csukódtak és csattantak és csisszentek az ollók, az ember szinte látta, hogyan forgolódik a fodrász a hölgy körül. Könnyen le lehet szedni. Ám ebben a percben az a hólyag, aki PG-jét nyírta, szükségét érezte, hogy szolgálatkészen megkérdezze. Nem parancsol valami napilapot. Vagy inkább képes újságot. Fejét rázta, nem, nem kell, mégis a térdére raktak egy magazint, borítékján nők látszottak, rózsaszín, mesztelen nők. Hiába fülelt, nem hallott többé semmit. Semmi egyebet, csak az ollók csattogását. Majd később megint az ismeretlen nő hangját. Mondja, mit csináljak, hogy szép fehér legyen a kezem? Ajánljon valamit. Már az uborkalevet is megpróbáltam. Az sem használt. PG lehajtotta kissé a fejét, hogy jobban kivehesse a beszélgetést. Ekkor egy gazdálkodó nyitott be, megállt a küszöbön. Majd visszajövök, mondta, látva, hogy a segéd nem ér rá. Tessék csak helyet foglalni, pár perc az egész. A gazdálkodó tétovázott, nagy zajjal mocorgott, s végül is leült. A közfalon túl ismét csönd volt. S ekkor PG-jét egyszerre mellem vágta a vakrémület. Hogyan is vetődhetett be ide, hogyan ereszkedhetett ebbe a székbe, melynek most a szószoros értelmében a fogja? Ha Madó belépne? Köhintett. Hajpihék hullottak az arcába, csiklandozták. A borbé időnként megemelte az állát, szeliden, határozottan. Jól kivágjuk a nyakon. Igen. Sietek. Halkan beszélt, félt, hogy Madó fölismeri a hangját. A gazdálkodó megszólalt, olyan készségesen beszélt, mintha megkérték volna rá. Mit gondol, megszavazza a városi tanács a hitelt az új sugárútra a pályaudvar felé? Azt mondják, felelte a borbé PG tarkójára hajolva. No, akkor legalább ahhoz kellene ragaszkodni, hogy helybeli vállalkozó kapja a munkát. Állítólag Saintesből, sőt még Bordóból is pályáznak. A borbé rákacsintott PG-jére, aztán a fülébe súgta. Anyagraktára van Marancsban. Túl sok zaj csendült egyszerre. PG nem tudta többé összeszedni a figyelmét. A szomszéd terem hangjai olyan keverten, olyan elmosódva jutottak el hozzá, hogy nem lehetett kivennie őket. Mégis időnként, mintha Madó hangjára ismert volna. Majdnem megkérte, csukják be az ajtót, hogy az utca moraja kívül rekedjen. A tükörben fölfedezte a pénztárt, a bejáratnál állt, s mindkét terem vendégei ott fizettek. Oldalt szék csikordult. Valaki fölállt. Léptek, koppantak. PG gondolatban követte őket az üzlet útvesztőjében. Érezte, a kassa felé tartanak. Valóban, fehér alak jelent meg a tükörben. Madó volt. A pénztár pultjára könyökölt. 10 frank manikűr, mondta. Kenőcsért 8 frank. Egy csomag pálcika. Mennyi az? 3 frank. 3,50. Háttal állt. PG látta a haját, a tarkóját. Két kézzel kapaszkodott a szék karjába, s úgy megmerevedett, hogy a borbénak meg kellett várnia, míg fölenged benne a feszültség és visszaereszkedik a helyére. Madó még mindig nem tűnt el. Közönyös pillantással benézett a férfiak termébe, s a küszöbre lépett, ott maradt egy percig a friss levegőn. Aztán végre visszament a boltba. Dudolászott. Elhaladt a pénztár előtt. S elmerült az üzlet ismeretlen mélyeiben. A borbé tükröt tartott PG háta mögé, büszkén mutatta a munkáját. Jól van. Bedörzsölés is lesz. Nem. Minél előbb kint akart lenni. Eddig is alig bírta ki a helyén. Nem értette, milyen eltévejedés, milyen képtelen ötlet hozta ide. A gazdálkodó, mint aféle élelmes paraszt, már is fölállt, s levetette a kabátját. Hajvágás és szakányírás, mondta. Az inas lesöpörte PG válláról a pihéket. Ő meg